Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, a Putyin látogatás az eredményesebb volt, mint amikor önnél tett vizitet? Vagy nem?
Hát nézze, azt tudom mondani, hogy én hoztam valamit, ha más nem, akkor ugye egy, hogyan mondták az oroszok? Nem elvitt, hanem elszármaztatott Sárospataki könyvtárat, én visszahoztam. Eddig úgy látom, hogy Orbán Viktor nem adott semmit, sőt, Putyin elnök visz haza magának egy szerződést, tehát, hogy neki jó, nekünk nagyon rossz szerződést Paksról. Ezért azt gondolom, hogy egyelőre a mi orosz politikák sikeresebb volt, mint Orbán Viktoré. Nagyon függőségi helyzetbe hozta Magyarországot Orbán Viktor ezzel, én meg nagyon függetlenséget próbáltam és tudtam teremteni.
Mekkora egy magyar miniszterelnök mozgástere az orosz elnökkel szemben? Ezt a bőrén látta tapasztalta.
Nézd, egyik oldalról azt gondolom, hogy Oroszországgal kapcsolatban igazából politizálni jól nem az egyes európai tagországok, hanem mi közösen tudunk. Magyarországnak most az értékelte fel a szerepét, mondom, hogy sajnos, hogy mintha lenne egy közös érdek az Orbán kormány és Putyin között gyengíteni ezt az európai egységet. Orbán Viktor például kiáll az orosz szankciók felfüggesztése mellett, a kereskedelmi embargó felfüggesztése mellett. Ez növeli Orbán Viktor értékét Putyin szemében. Van egy NATO és EU tagország, ahol iszonyatos pompával és biztonsági készüléssel fogadják az orosz miniszterelnököt. Ugyanez a miniszterelnök ezt nem tudta megcsinálni Párizsban vagy Rómában, de meg tudta csinálni Budapesten, én ennek nem örülök, és egyelőre nem látom, hogy ez nekünk hozna bármit is. Nem tudom, hogy az orosz miniszterelnök, az orosz elnöknek van-e valami a kezében, amivel ilyen szoros pórázon tartja a magyar miniszterelnököt.
Vissza lehet utasítani az orosz elnököt, ha azt mondja, hogy szeretne egy látogatást tenni Budapesten?
Ó, persze.
Ön visszautasította?
Nem, de hát mondom, az egy teljesen másik helyzet volt. 2010-11-ig az orosz elnökre Európa és Amerika nagyobbik része egy nagyon óvatosan demokratizáló, a nyugathoz közeledő elnökként tekintett. Aztán 11-ben volt egy Duma választás, 12-ben egy elnökválasztás, ott részint manipulálták a szavazatokat jelentősen, részint utána jöttek ezek a nagyon erős, az önkény felé mutató törvények, ellenzékkel, újságírókkal szemben, újságírógyilkosság, minden volt. Egy másik Putyin, ahogy Orbán Viktor sokat változott, és még becsültem mondjuk a 90-es évek legelején, ma az ellenfele vagyok, Putyin is sokat változott. Nem lehet összehasonlítani a kettőt, és nagyon fura, hogy a mai kormány, az Orbán kormány akkor nem volt hajlandó tárgyalni Putyinnal, amikor a világ inkább reményteljesnek látta a putyini politikát, és amikor a világ már inkább kritikus vele szemben, akkor az egyik legközelebb szövetségese lett. Erre mondtam azt, hogy a jó Isten tudja, hogy mi az, amit tud Putyin én szerintem Orbánról, hogy ezt a fordulatot ki tudta kényszeríteni, mert ez nem egy természetes fordulat, és nem is következik a Fidesz egyébként korábban élesen orosz ellenes politikájából.
Tájékozódott-e a DK budapesti szakpolitikusaitól arról, hogy az Olaf jelentésben van-e olyan akna, amit a következő időszakban a DK ellen fognak robbantani?
Hát nem elsősorban tőlük is, hanem hát el kell olvasni az Olaf jelentést, ami nem egyszerű mulatság. Nem is tudom, hogy magyarul közzétette a kormány.
Én csak kivonatokat láttam belőle.
Én a 104 oldalt áttanulmányoztam, és áttanulmányoztattam. Pokoli egyszerű a helyzet, én szerintem, és mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, már csak azért is, mert jól tapintható, hogy van itt ebben kormányzati propaganda szándék, szóval mindenki egy picikét legyen legalábbis óvatos. Az Olaf jelentés azt mondja, hogy az annak az időszaknak a kormánya, nem csak, hogy nem Sáros ebben az ügyben, hozzáteszi még Budapest sem, mint városvezetés. Nagyon pontosan megnevezi a főváros tulajdonában lévő cégeket, annak vezetőit, különböző szerződéseket, és több helyen dicséri az akkori kormányt, hogy szerződések sokaságát nem engedte megkötni, vizsgálatokat indított el, és nem érti, hogy most 12-13-ban miért állította le az ügyészség ezeket a vizsgálatokat, mert hogy lezárta a vizsgálatokat az ügyészség bűncselekmény hiányának megállapításával. Úgyhogy persze, Fidesz azt fogja mondani, hogy a Gyurcsány, meg a nem tudom kicsoda, ez tök rendben van, ez az ő dologuk. Mi ebben nyugodtak lehetünk, meg kell nézni a jelentést is, azt mondja, hogy a politikusok ebben nem érintettek, ők jól tették a dolgukat, nem politikusok viszont úgy látom, hogy hát nyakik benne vannak. Tegyük hozzá, Medgyessy Péter érintettsége is abban az időszakban, amikor már évek óta nem politikus, tehát itt egy magánembert vádolnak, vagy gyanúsítanak pontosabban valamivel, hogy igaz-e vagy nem, hát nem tudom megmondani.
De azt el tudják képzelni vajon a magyarok, hogy egy ilyen volumenű ügyben a politikáig nem jut el a haszon?
Azt én nem tudom elképzelni, hogy mit tudnak elképzelni.
Tehát önnek ebben nagy tapasztalatom, hogy tudom, mit tudnak elképzelni az emberek.
Akkor máskor, én nem tudom, hogy mit tudnak elképzelni a magyarok. Nyilvánvalóan látom a kormányzati propagandából, ez az elmúlt negyed évszázad legnagyobb politikai korrupciós, ugye, hogy azt szándékoznak elérni, hogy ön meg a mi hallgatóink legalábbis azt gondolják, hogy na-na, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, nyilván a politikusok is bűnösök. Én csak azt tudom nekik mondani, hogy a jelentésből kiindulva politikai érintettség nem látszik, föl sem sejlik, hogy másoknak majd mondanak a kormányon lévők, az egy dolog. Én olyan sok ilyen ügyben megküzdöttem az igazamért, annyiszor láttam már, hogyan működik a kormányzati propaganda, olyan sok ügyben próbáltak meg engem és másokat is besározni, és tegyük hozzá, lényegében eredménytelenül ezek a politikai alapú vádak 98%-ban megbuktak az elmúlt években a Fidesz nagy bánatára, attól persze még a jobboldal szavazóinak a fejében ott maradt egy kép ilyen-olyan erővel, hogy ez mind bűnös egészen biztosan.
Amikor azt látja-e már, hogy ebből a politikai változásból, amit a Trump jelenség győzelmével, a Brexittel, a francia elnökválasztás eddigi fordulataival lehet jól leírni, az hova vezethet?
Hát van egy jó forgatókönyv, meg van egy rossz forgatókönyv. A jó forgatókönyv, hogy azok a politikusok, mint én magam is, akik egyébként sok helyen vitatkoznak a politikai, gazdasági rendszer mai működésével, struktúráival, de alapvetően hisznek ebben a nyugatos demokráciában, ezek jobban megértik, hogy mi az oka ennek a tömeges elégedetlenségnek. Mert nyilván a tömeges elégedetlenség az, ami hajtja el az embereket olyanok kezében, mint Orbán Viktor, meg Trump, meg a Brexit. A jó forgatókönyv, hogy nekünk erre jobb válaszunk lesz, és sok korrekcióval, de a világot nyitottan tudjuk tartani, nem bezárkózunk, erősebb Európai Uniót csinálunk, és a világ kereszközben mondjuk újra bővülni fog. A rossz forgatókönyv, hogy mi nem tudunk erre jó választ adni, és bezárkózik Amerika, Amerika is first, Amerika az első, aztán majd jön, hogy mindenki más az első, és akkor nem a közös győzelmeket keressük, hanem egymással szembe fogunk fordulni, és a konfliktusok növekednek, és a mai struktúrák szétesnek, és akkor mondjuk hatalmas konfliktusok árán kell majd megtanulni a leckét, és egy új rendszert felépíteni. Mind a kettőben van lehetőség, rajtunk is múlik, hogy értjük-e, hogy ebben az országban például a kokáért százezrek dolgoznak, és mégis pokoli szegények. Ki ad választ az ő problémájukra? Orbán-e a maga populizmusával, vagy Gyurcsány, aki, hogy mondjam, európai megoldásokat szeretne, meg nyitott Magyarországot. Ha Orbán, akkor szerintem nem lesz jó az országnak. Ha Gyurcsány, akkor szerintem jó lesz az országnak, ilyen egyszerű.
De hogy lehet azt megfogalmazni, hogy a Gyurcsányt válasszák, amikor a jelenségek azt mutatják, hogy a népszerű megfogalmazásokat választják az emberek?
Nem a népszerűséggel van a baj. Meg kell próbálni, ami időnként pokolian elvont értelmiségi szövegünket, azt hiszem, hogy igaz szövegünket, úgy elmondani az embereknek, hogy akik 2-3 szóból, mondatból ítélnek, és nagyon sokszor érzelmi alapon ítélnek, az ő számukra is hiteles válaszok legyenek. Mi ebben nem voltunk jók. Engem magamat is nagyon sokszor kritizálnak, hogy hát igen, a választók egy része érti, amit mondok, egy része számára hosszúak, bonyolultak a mondataim, nem eléggé jut el a lelkükhöz. Ez egy nagy kihívás. Lehet-e az igazságot is elmondani egy mondatban, vagy csak a félés igazságot és a hazugságot? Az utóbbit könnyebb, nekünk kell megpróbálni az igazságot elmondani egy egyszerű mondatban.
De mennyire szenvedélyesen kell ezt mondani? Mert pontok az ön évértékelőjén igen határozottan szitta a miniszterelnököt, mint hogyha megint ugyanez lenne a fő kérdés, hogy össze kell kovácsolni az Orbánt utálók táborát. Ez elég össze vannak kovácsolva, úgy, mint a Gyurcsány gyűlölők tábora.
Hát nézze, ha a szenvedélyről beszélünk, akkor itt nagyon különböző példák vannak. És remélem, hogy nem értik félre. Farázsék, akik a Brexit mellett kampányoltak. Trump, aki végül elnök lett. Hát, ha valaki szenvedéllyel kampányolt, ők voltak, és sikeresek lettek. Szóval egyik oldalról azt igényelni, tőlem is, hogy adjak választ az emberekre, de ne hassak az érzelmükre. Ez fából vaskarika. Hatni akarok az érzelmükre természetesen a jó oldalon. És igen, el akarom az ő nyelvükön is mondani, nem csak hosszú elemzésekben, hogy szerintem rossz felé megy az ország, hazudik nektek a miniszterelnök, szerintem lop a miniszterelnök. Abban az értelemben, hogy bezárkozik a saját világába, és azt mondja, hogy Magyarország erősödik, közben három jelentés jön ki pár hónap alatt, hogy sokkal rosszabb az oktatás, sokkal rosszabb az egészségügy, sokkal jobb a korrupció, hát ez maga a politika is skizofrénia. Miniszterelnök úr, ebben az értelemben ön beteg. Na most természetesen az ön fülének, meg az én fülőnek is ez karcos szöveg. Hát ne gondolj, hogy nem gondolkodom ezzel sokáig, hogy átlépek itt egy határt, vagy sem. Szabad ezt megtenni, vagy nem. És úgy döntöttem, hogy szabad megtenni. Szabad megtenni, hogy jobban értsék azok is, hogy milyennek a tétje, akik egyébként egy három bekezdéses, hosszú politikai elemzést nem is hallgatnának tőlem végig. Ezt meg végighallgatják, és fölkapják rá a fejüket.
De nem ugyanoda jut el, mint ahová Orbán Viktor ellenfelei mindig is eljutottak? Az a győzelem, ha ő vereséget szenved.
Az a győzelem, hogyha az országot jó irányba visszük. Nézze, én soha nem sértöttem meg, és ebben benne van a mai magyar miniszterelnök is. Ez nem felmentés, amikor rólam mondta a mai magyar miniszterelnök, hogy ez beteg ez az ember. Köztudomásokat beteg. Jó, hát belefér nekem, hát kérem szépen. Mit számít ez? Nem az a kérdés, hogy ki milyen hangosan beszél, ez igaz. Nem az a kérdés, hogy ki milyen kartlósan beszél. Szerintem ez is igaz. Van egy világ, amely bizonyos értelemben követeli ezt a fajta stílust. Az a kérdés, hogy mögötte milyen politikai szándék van. A demokratikus koalíció politikai szándékai, programja, azt gondolom, azt tartalmaznak, hogy már érdemes hinni. Ha Németország életformát akarunk, akkor német típusú mentalitással, gondolkodással, Európáért való felelősséggel, az emberekért való felelősséggel kell politizálni. Én azt csinálom. A magyar miniszterelnök meg ezzel szemben politizál. Kétségtelen, ő is harsányom.
Hogy tudja beilleszteni a gazdasági számokat a jobb politika elméletébe? Kevesebb az adósságunk, alacsonyabb kamatok, alig van jegybanki alapkamat, ez a pék gyorsabban jut új teherautóhoz, mert a hitelnek pici a kamata, az ilyen mindennapi tapasztalatokat.
Csak az utóbbit vitatom, de ez nem fontos, mert a beruházásokon ez nem látszik. Ha nincsen közberuházás, akkor Magyarországon ma érdemben nincsen beruházás.
Hitelt olcsóbban lehet kapni.
Ez igaz, de itt sem kell a hitel. De itt sem kell a hitel. Erről meg ebből is vannak számaink, de tényleg ne menjünk bele, ne fárasszuk a hallgatókat. Én nem vitatom, hogy a makromutatóink hosszú évek óta a legjobbak. Azt vitatom, hogy az életünk meg hosszú évek óta a legrosszabb. Márpedig az ön pékje, hogyha már arra hivatkozik, mégiscsak inkább attól boldog, hogyha az ő vevői, vásárlói azok jobb életet élnek, mert többet fognak vásárolni, és magasabb minőségű terméket fognak megvenni. Hogyha nem 4 hónapot kell sorba állni valamilyen műtétre, hanem 1 hónapot kell csak várni, és ma meg 4 hónapot kell sorba állni. Rosszabb az élet Magyarországon, mint volt. Azt mondtam az évértékelében, Orbán előtt jobb volt, Orbán után jobb lesz. Ez a helyzet.
Többet vásárolnak, a kereskedők örülnek, munkaerő hiány van, beruháznak, veszik 30 000 forintos havi béremelések, röpködnek az országban, olyan szakmákban, ahol erre évtizedek óta nem volt példa.
Ugye munkaerő hiány elsősorban azért van, mert elment félmillió ember. Munkaerő hiány azért van, mert éveken keresztül nem volt béremelés ebben az országban. Ön is tudja, az magyar gazdaság növekedése, összesített növekedése 2010 és 17 között, mert most én csak úgy utolsó 1 vagy 2 évről beszél, az messze alatta van az azt megelőző 8 év gazdasági növekedésének. A magyar kormány, aki magához vonta a minimálbér megállapításának jogát 2010-ben, tehát már nem egyességgel, hanem ő dönthet, sok-sok-sok éven keresztül nem volt hajlandó hozzányúlni a minimálbérhez. Pokolra lemaradtak a bérek, míg a munkaerő hatékonysághoz viszonyítva is Szlovákiához is relatív értelemben Romániához is, elszegényedtek a munkás emberek, kiment egy csomó ember, és most hirtelen észreveszik, hogy nincsen munkás ember. Hát persze, hogy nincsen. Elüldöztétek őket, ez a probléma. És most már tényleg nagy bajban vagyunk. A mi programunk is, ezt itt elmondtam, dacára annak, hogy pár közgazdász ezzel vitatkozik, egyébként azt tartalmazza, amit most a kormány tesz, nem is bántottam. Ütemesen emelni a béreket egy darabig és kikényszeríteni, hogy azok maradjanak a piacon, akik ezt a bért elbírják. Mert nem lehet 80-100 ezer forintokból megélni.
Valami jó a kormány, meg a vele szorosan együttműködő jegybank gazdasági elképzeléseiben? Egyszer azt mondta az én nagy meglepetésemre, hogy még ez néhány évvel ezelőtt volt, hogy nem volt igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy egy bank rossz irányba indult el.
Igen, ezt most is gondolom. Az sok, amit a miniszterelnök mond, hogy lényegében egy olyan mélységű baráti viszonyt kell ápolni a kormánynak meg a jegybanknak, ahol a jegybank elveszíti a függetlenségét. Ez sok. Hogy a jegybank jobban értse a kormány gazdaságpolitikáját, az meg jó, és most azért érti, és van közöttük egy érdemi együttműködés. Vitatkozom én most is a korábbi jegybanki vezetőkkel, mert azt állítom, hogy azt hiszem, hogy sokkal szigorúbb monetáris politikát csináltatok, mint amit kellett volna, és nem engedtetek elég levegőt a gazdaságnak, és azok a veszélyek, amikről ti mindig beszéltetek, nem igazolódott be, ők erre nekem azt válaszolják, mert azért, mert szerencséje van Matócsinak. Én ezt nem hiszem, hogy ez csak szerencse kérdése. Lehet, hogy szerencséje is van, mert jobb a világgazdasági környezet, lehet. De igen, azt gondolom, hogy Matolcsinak abban, hogy bővítette a pénzmennyiséget, a pénzhez való hozzájutás lehetőségét, monetáris easing volt, hogy mondják, könnyítések voltak, abban azt hiszem, hogy az időt igazoltana.
Gondoltam valamit, amikor látta, hogy a románok egy törvénymódosítás miatt 100 000-vel mennek az utcára?
Hát túl vagyok én már ezen. Szeretném, hogyha bennünk is lenne ekkora erő, mármint hogy ebben a magyar választói világban. De mi nem ilyenek vagyunk ezek szerint magyarok, őszintén szóval. Egyes történelmi pillanatoktól eltekintve rendszerváltozás környékén azt követem párszor, ezek szerint mi béketűrőbb emberek vagyunk. Hétvégén volt egy pedagógus tüntetés a parlament előtt pár ezer emberre, miközben tényleg drámai a helyzet az iskolákban. Ha feltűnik 10-20 ezer ember, akkor már, hát hogy mondjam, az igen nagy tüntetés Magyarországon. Nem hiszem, hogy meg lehet változtatni a magyarok mentalitását ilyen drámaian, és ezt magában nincsen kárhoztatni amiatt a választókat.
Alámerülünk? És kibekkelünk?
Nem, hát nézd, én küzdök. A demokratikus koalíció küzd, próbálok egyfajta mintát, alternatívát mutatni. De tudomásul veszem, hogy van egy uralkodó magyar kultúra, ennek sok oka van, hogy miért ilyen, biztos benne van ebben a kádárizmusnak, a mindenfajta kulturális hagyománya is. Mi nem vagyunk egy nagyon tüntető népség, minket könnyű a hatalomnak csendben tartani, azért ezt látjuk. Félelemből, megszokásból, bármiből feltűnnek civil mozgalmak. Most a Momentum, amit én szimpátiával figyelek a napokban, aláírtam én is a kezdeményezésüket. De hát annyi tűnt már fel, ez nem rossz indulat, amit most mondok, az a tapasztalatom, hogy pokoli nehéz átlépni azt a határt, hogy tisztességes, civil, közleti mozgalom vagyunk, vagy párt. Ez eddig szinte senkinek nem ment, hát meglátjuk, szurkoljunk a Momentumnak, hogy nekik menjen.
Baloldali ellenzékpártjai érdekeltek a kormányváltásban, mert sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen az is jó, ha ellenzékben maradnak, mert az is egy biztosabb egzisztencia, mint ha vissza kell menni autófényezőnek.
Hogy lehetnek olyan politikusok, akik magukban azt gondolják, hogy hát jó, hát legfeljebb, én még tudok képviselő lenni. Biztosan vannak, de ilyen a kormány oldalon is van, szóval azért ne tévedjünk. Ez egy szakma, ez egy állás. Ön nem akarja elveszíteni az itteni állását, egyik másik politikus nem akarja elveszíteni azt az állását. Tehát önmagában nem bűn. Hogy politikai pártok berendezkednek erre, ezt én nem hiszem. Nekem nyilván van vitám a Magyar Szocialista Párttal. Onnan eljöttem, másik pártot csináltam. De nem hiszem, hogy a Magyar Szocialista Párt támogatói, vezetői, és nem csak a legtetén a közepén, de kormányváltást akarnak, hogy kellő tehetséggel, hogy kellő erővel. Ezt nem tudom megmondani. Én ezeket mindig nagyon rossz szívvel veszem az ilyen kritikát, mert nem tudok ellene védekezni. Hát most hogyan bizonyítson be magának, hogy csak azért vagyok a magyar politikában, így aztán végképp ugye rólam tudják, hogy megélnék enélkül is, mert akarok kormányváltást. És azt hiszem, hogy mi ezért létezünk a demokratikus koalícióban. Nem látom semmilyen bizonyítékát annak, hogy az MSZP, vagy az Együtt, vagy a DK ne kormányváltást akarna.
Mekkora földindulás lesz ön szerint, ha itt kormányváltás lesz?
Hát mi a földindulás? Nem tudom, mire utal. És nem akarom megkerülni a kérdését. Azt láttam, hogy nagyon rosszul viselte a Fidesz 2002-ben és 2006-ban a vereséget. Nagyon rosszul. Azt is gondolom, hogy 2006-ban inkább nagyon benne is volt a destabilizálásban. De azt is elfogadom, hogy a Fidesznek, mint a Fidesz vezetőinek nem feltétlenül van hatása a saját bázisuk egy jelentős részére, akik úgy gondolják és elfogadják azt, hogy nekik van történelmi, morális erkölcsi okuk csak kormányozni, az azt, hogy ők veszítettek, azt nem szabad elfogadni, és hogy ők mit tesznek, azt nem tudom megmondani. Ez a része, ez kitalálhatatlan. A politikai közjogi részében én például ellenkezőjét várom. Azt várom, hogy nyugodtabb lesz a világ. Szóval lehet tisztességesen baloldalinak is lenni, meg jobboldalinak is lenni, lehet független sajtó, hogy lehet az érdekegyeztetésben egymással beszélgetni, és a kormány nem tekinti magát mindenek fölöttinek, hanem egyik fontos szereplőnek. Én egy nem földindulást várnék, hanem egy jóval nyugodtabb pár évet.
Alaptörvény maradna valószínűleg, ha csak nem történik meg az a csoda, hogy az ellenzék kétharmadot nyer az alaptörvényből, minden levezethető.
Sok minden, de nem kell feltétlenül élni a kormánynak azzal a jogával, amit az alaptörvényben az Orbán kormány megszerzett magának. Nem kötelező önkénnyel kormányozni az országot. Nem kötelező. Nem kötelező kihasználni azokat a jogokat, amiket a kormány még az igazságszolgáltatás fölött megszerzett magának ilyen módon. Nem kötelező. Nem kötelező megmozgatni mindent annak érdekében, hogy elfojtsuk az emberek ellenállásának vágyát, csak azért, mert én vagyok kormánya, hogy elfojtsam a sajtót. Nem kötelező. Lehet normálisnak is lenni, csak azért, mert van jogom hülyének lenni, nem kell feltétlenül hülyének lenni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.